A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en Renk Zoltán, a Hungrának kukoricafeldolgozó vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
És tulajdonképpen kezdhettem volna úgy, hogy az idén 110 éves kukoricafeldolgozó vállalata, mert végül is hát mindenféle rögös utakon, de 110 évre eredeztethető a magyarországi jelenlét. A kukoricafeldolgozói mindenképpen. És hát azt gondolom, hogy a kukorica szót, ha meghallja valaki, akkor azonnal az ugrik be, hogy hát ez nem volt egy könnyű év. És ha jól tudom, akkor nagyságrendileg 1 millió tonna, ráadásul ugye GMO-mentes, tehát génmódosításmentes kukoricát dolgoznak fel. Idén meg volt ez a mennyiség? Tehát be lehetett ezt szerezni?
Nem, Magyarországról nem. Tehát gyakorlatilag, amióta mérik és statisztikát vezetnek a kukorica terméséről Magyarországon, nem volt olyan rossz év, mint idén. Tehát azért ez egy nagyon durva tényállítás. Még nem takarítottak be mindent, tehát még hivatalos szám nincs, de olyan 2,4-2,5 millió tonnát várunk, még az is lehet, hogy 2,3. Tehát ez azt jelenti, hogy minimum egy, de inkább 1,5 millió tonna az, ami hiányzik az egyenletből. Ezt ukrán, illetve egyéb más országból való importtal tudjuk helyettesíteni. Ez jelenleg úgy néz ki, hogy működik, bejön, minőség rendben van, ár rendben van, tehát gyakorlatilag a feldolgozóipar és a takarmányipar szinte azt lehet mondani, hogy gondtalanul tud üzemelni.
Na most mennyire lehet garantálni azt, hogy GMO-mentes kukorica jön be Magyarországra, mondjuk Ukrajnából, ahol hát most tényleg, ha az ember csak a híreket nézi, sok mindent nem lehet garantálni. Hát itt pont talán azt gondolna az ember, hogy a legkisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy mindenféle vizsgálatokat végezzenek, hogy mennyire génmódosított az adott kukorica, amit éppen exportálnak.
Valóban ez egy, nem mondom, hogy probléma, mert nem találkoztunk még vele, de tudjuk, hogy Ukrajnában akad génmódosított vetőmag. Egyébként Romániában is, tehát ott is már az elmúlt években találkoztunk ilyennel. Sokkal többet, sokkal gyakrabban, sokkal alaposabban ellenőrzünk. Mi gyakorlatilag április óta hozzuk az ukrán árut, egyre növekvő mértékben, tehát minden hónapban nagyobb és nagyobb mennyiségben, 23-as évet legalább a betakarításig, tehát szeptemberig biztos, hogy szinte zömében ukrán kukoricával fogjuk túlélni. Nem találkoztunk még ilyen problémával, szerencsére.
Egyébként pont azon gondolkodtam, hogy Magyarország legtökéletesebb mezőgazdasági vidékének a kellős közepére építették ezt a gyárat jó érzékkel 110 évvel ezelőtt az ősök. Valószínű, hogy ennek az volt az oka, hogy ez egy nagy kukoricatermő vidék, tehát minél közelebb van a termőföldhöz a gyár, annál gazdaságosabb a termelés. Akkor itt most felborult minden ilyen történet? Tehát, hogy egyszerűen az önmagában, hogy nincs termény, jó, hát világos egy feldolgozó nyersanyag nélkül igen nehezen tudna működni, de hogy mennyivel drágította meg ez a működést, hogy nem lehetett a környékből beszerezni a kukoricát?
Ez nagyon jó kérdés, hiszen általában ugye a feldolgozó gyárakat az alapanyag mező közepére illik tenni, hiszen az alapanyagból van sokkal több, mint a késztermékből, tehát ugye azt szállítsuk kevesebbet. Ez így volt 110 éve is, és ezt nagyon büszkén mondom, hogy 110 éve, mert most próbáljuk összeírni azokat a magyar vállalatokat, meg magyar iparvállalatokat főként, akik 110 éve működnek, és hát nagyon kevés van. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés olyan cég van, legyen az élelmiszeripari, vagy pénzügyi intézet, vagy bármilyen iparvállalat, ami mondjuk ilyen régóta működik. Na de ezt félretéve, az elődünk az egy cukoralapú alkoholgyártásra, cukorrépa alapú alkoholgyártásra épült 1912-ben, aztán a cukoripari melléktermék a melasz. Tehát ott még akkor voltak cukorgyárak környéken elég sok. És természetesen a nagyipari mezőgazdaság elindult, hogy azért az második világháború után kapott nagyon nagy lendületet a gépesítéssel, és azért Magyarországon mindig élen járt egyébként a mezőgazdaságban, így a keleti blokkon belül. 1978-79-ben hozták meg azt a döntést, hogy egy nagyon modern technológiát, egy akkor még Európában, és azt hiszem, hogy egy helyen kísérletezgető technológiát, de Amerikában akkor már egy befutott technológiát, tehát az izzacukorgyártást idehozzák Szabadegyházára, ugye ez Fejér megyében van, Székesfehérvár és Dunajváros között, csak hogy a hallgatók is nagyjából el tudják képzelni, tehát az úgynevezett mezőföld közepén, ahol valóban nagyon jó minőségű szántóföldek vannak. Tehát 40 éve gyakorlatilag mi gyártjuk ezt a folyékony cukrot, ami azóta rengeteg, azt lehet mondani, hogy szinte minden üdítő dzsem, lekvár és nagyon sok édességben szerepel. Az idei évben ez egyrészt okozott nagyon nagy problémát és versenyhátrányt, ahogy ugye említettem, másrészt pedig ez relatív, mert hogy általában is Európában a gabonaárak nagyon megemelkedtek. Különböző okok miatt, nyilván a háborúnak is van ehhez köze, ott azért logisztikai láncok szakadtak meg, felborultak, ugye nem tudtuk gyakorlatilag még tavasszal, nyáron, hogy mennyi fog tudni kijönni Ukrajnából, engedik-e a koridor létesítését, nem? Tehát azt lehet mondani, hogy mivel a nyugat-európai árak, és nekünk ugye ez a fontos, hiszen ott vannak a versenytársaink, nekünk hozzájuk képest kell olcsóbban termelnünk, és olcsóbb alapanyagot feldolgoznunk, ami azáltal, hogy mi körülöttünk lévő kukoricát dolgoztunk föl, gyakorlatilag minden évben teljesült. Ez most hirtelen megváltozott. Viszont ugye jött a magyar aszály, és egyre inkább láttuk azt, hogy nem nagyon lesz termés. Amikor már a termelők, a gazdák is ezt látták, hogy nem nagyon lesz termés, ők is visszavettek az eladással, a már készleten, tavalyi évben lett megtermelt és készleten lévő áruikat nem akarták eladni, hiszen látták, hogy kevés lesz, föl fog menni az ára, ergo rá voltunk kényszerítve az ukrán importra. Az ukrán import viszont azt kell, hogy mondjam, hogy hát szégyen vagy nem szégyen, de a magyar árakhoz képest lényegesen olcsóbb. Még mindig. Tehát volt 6
szállítással együtt is minden este.
Szállítással együtt is, így van. Tehát nekünk mindig ugye az számít, hogy a gyárba beszállított ár mennyi. És ez jelentős.
És a minőség az valóban tökéletes volt?
Nem mondom, hogy tökéletes, tehát nem olyan jó, mint a magyar, de nem okozott problémát. Tehát nem okozott semmilyen minőségbeli problémát, nem volt áruvisszahívásunk emiatt, nem volt vevői reklamációnk emiatt. Azt lehet mondani, hogy tört szemesebb, hiszen többet pakolják át egyik vonatról a másikra, vagy tárolóból a másikra. Tehát a tört szem aránya az nagyobb, kicsit talán porosabb.
Mert száraz is volt ez már, hát valószínű, hogy ez nem friss kukorica volt, vagy nem nedves
nem,
kukorica volt.
Nem, ezek zömében 21-es termésű kukoricák voltak, lehet, hogy még volt 20-as is. A 22-es termés az majd most fog indulni, tehát olyan december-januártól várjuk az első szállításokat. Eddig még nem, most csak mintákat kaptunk, de úgy néz ki, hogy a minőség ott is rendben van. Szóval azt lehet mondani, hogy azzal, hogy jött az ukrán kukorica, és volt, elérhető volt, és még egyébként jobb áron is, mint a magyar, vagy akár a nyugat-európai tőzsdei árak, tudunk, hogy visszahoztuk a versenyképességünket ezen a téren.
23-ra már akkor ezek szerint eleve úgy is terveznek, hogy a magyar terméssel nem terveznek, és ukrán kukoricára állnak át, vagy azért számítanak, vagy mennyire számítanak egyáltalán azokra a gazdákra, akikkel körbe vannak véve? És akikkel egyébként évek óta, vagy évtizedek óta, vagy akár 110 éve jó a kapcsolat, ha nem is velük, hanem az elődeikkel, jó a kapcsolat, és hát tudom, hogy akár oktatásban, akár egy csomó mindenben együttműködtek.
Ez nekünk egy sarkalatos kérdés, egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen még egy normál évben 7-7,5-8 millió tonna kukoricaterem, abból 3 millió tonnát exportál Magyarország. És hogyha visszaemlékeznek a hallgatók, akkor én mindig azt mondtam, hogy a jövő aranya a kukorica. Tehát olyan értékes összetételű, olyan magas kemítő tartalmú, és egyébként meg olyan jó, tényleg ásványi összetételű növény, hogy csodákat lehet belőle készíteni. Tehát csak hogy a hallgatók is tudják, a fokrémtől, a körömlaklamosóig, a bioüzemanyagtól, a papír keményítéséig, a pudingtól, az üdítőitalig, az orvosi alkoholtól, a finomszeszig, tehát sorolhatnám, hogy mi mennyi minden készül kukoricából készült alapanyagok hozzáadásával. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, és nekünk az egy szemléletünk, hogy mi függünk a gazdáktól. Tehát nekünk igenis jó kapcsolatot kell ápolni, igenis jó feltételekkel kell szerződni, és igenis kvázi ki kell őket szolgálni. Nyilván bizonyos keretek között, hogy hát azért mi is eredményesen működjünk, és gazdaságosan, profitábilisan, de hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kapcsolat. És elékeztünk egy olyan helyzetben, ami még soha nem volt, hogy rákényszerültünk arra, hogy őket elengedjük kvázi, és behozzunk import kukoricát. De azért ennek más oka is volt, nem csak a kevés megtermett áru, és a gazdák által elvárt nagyon-nagyon magas ár, amit egyébként, ha most 1 millió tonnára vetítenénk, akkor teljesen veszteséges lenne a humrana, tehát hogy azt az árat ki kellene fizetnünk, akkor nagyon durva veszteségünk lenne, de el sem akarják adni. Tehát ugye ez egy másik kérdés, hogy inkább ülnek.
De még drágán sem akarják eladni.
Igen, mert azt gondolják, hogy lesz ez még magasabb. Nyilván, ha valamiből kevés van, ugye kereslet kínálat, nem kell magyarázni ebben a rádióban. Viszont van egy olyan dolog, amiről eddig még nem beszéltünk, és ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, toxin, aflatoxin. Ugye erről most már azért lehet sokféle hírben is olvasni. Gyakorlatilag a nagy aszállyal, a légköri aszállyal beindult egy olyan gombatermelés, ami toxint termel, egy úgynevezett aflatoxin termel, és ez ott okoz problémát, hogy a kukoricában ez földúsul, ugye ez a keményítőben nem, tehát az izocukrokban, alkoholokban nem megy át, viszont a maradt rostban, fehérjében, zsírokban, tehát amiből takarmány keletkezik, abban ez földúsulva ott van, és azért nekünk a takarmány termékeinknek a fő felvevő piac az a tejhasznú szarvasmarhák, és ez a tejben még tovább koncentrálódik. És ott azért ez okozhat egészségügyi problémákat. Megjegyzem, az európai határérték PPB, hát ez most teljesen mindegy, csak 20, Amerikában 50. Tehát, hogy ez is egy nagyon szigorú határérték, de hogy azt lehet látni, hogyha csak magyar kukoricát dolgoznánk föl, mivel itt most szétszórtan, de nagyon sok helyen probléma ez nekünk komoly, nagyon komoly problémát okozna a takarmány termékeink eladhatóságában. Így, hogy gyakorlatilag keverjük az ukránnal, és valószínű 23-ban még nagyobb mértékben fogjuk ukránt feldolgozni, így ez menedzselhető probléma. Jövőre is tervezünk természetesen, tehát szeptemberig, tehát a betakarításig vettünk már magyar tételeket, reméljük jó minőségűt, és keverni fogjuk, de valószínű kevesebb lesz az összcsomagban a magyar, mint az ukrán. És nagyon-nagyon bízom benne, hogy a 23-as betakarításnál, tehát 23. szeptember október novemberi betakarításnál, és azután ismét visszaáll a világrendje minden téren, és magyar kukoricát fogunk földolgozni, csak és kizárólag.
Na most, hát ugye ehhez, hogy helyreálljon a világrendje, rengeteg dologra lesz szükség. És ugye itt van egy olyan probléma, és ez az ár, ami leginkább egy feldolgozó üzemnél azért probléma, ugye a minőség mellett ez a két legfontosabb dolog, hogy milyen áron és milyen minőséget tudnak beszerezni, és utána jön a többi probléma, hogy saját költségek, még egyebek mikrakódnak rá, ugye itt energiaköltség jön. Az üzemanyagköltség az ugye eleve jelentősen beépül már az alapanyag termelésbe is, ugye annak is csökkennie kéne jelentősen, hogy a gazdák azt érezzék, hogy hát csökkentek valamelyest a költségeik, illetve a mindenféle egyéb költségek. Tehát ugye itt a gáz probléma úgy tűnik, hogy az velünk marad egy darabig. Tehát az most már, akárha itt holnap után kitörne a béke, de sajnos nem fog, akkor is a gáz az legalábbis probléma lesz. És valószínűleg nem lesz nagy gyors árbeszakadás. Bár egyébként az is látszott, hogy a tőzsdén azért elég hamar elkezdtek esni az árak abban a pillanatban, hogy egy pici normalizálódás volt. Na, akkor sok kijelentés után a valódi kérdés. Mennyire kell ahhoz visszaesni az áraknak? Mert ugye erre nem nagyon szoktam esélyt látni, hogy az árak visszarendeződjenek. Hogy ez a kapcsolat harmonikusan létrejöhessen a magyar gazdákkal.
Kezdjük a legvégén. Tehát az, hogy a harmonikus kapcsolat visszaalakuljon a gazdákkal, én azt gondolom, hogy azért ez így nem veszett el. Tehát most nyilván...
Tehát van még párbeszéd.
Természetesen. Nyilván én kapok személyesen is telefonokat, meg tudom, hogy nagyon sok gazda gyakorlatilag leginkább, és most nem akarok senkit megsérteni, mert mindannyian így vagyunk, nyilván leginkább a saját érdekeinket nézzük, és azt tartjuk szem előtt, hiszen egyébként egy felelősen vezetünk vállalkozásokat, és ők is a saját vállalkozásaikat. Csak nagyon fontos megérteni, hogy ez most nem nagyon van opció, tehát nincs más választás, tehát nincs elég kukorica, sem a feldolgozóipar, sem a takarmányipar kielégítésére. Bocsánat, megfelelő mennyiségű és minőségű kukorica. Ergo nem tudunk mit tenni, mint importálni. És ez egy nagyon-nagyon nagy szerencse, kicsit paradox meg furcsa módon, hogy az ukrán áru, ami eddig a múltban sosem volt, hogy vasúton ebbe az irányba is versenyképesen be tudott jönni Európába, hiszen mindig ugye a tengeri kikötőkön hagyta el Ukrajnát, ez most létrejött. Tehát ha ez nem lenne, akkor nagyon komoly bajba lennénk, nem csak mi, a takarmányipar is. És azért az nagyon fontos, azt ne felejtsük el, hogy azért egy ilyen másfél kötőjel 1,8 millió tonna kukoricát a magyar takarmányipar dolgoz föl. Ugye az állatok etetésére elkészítendő takarmányhoz.
Ne felejts a szavát, csak miközben ezt mondta, az jutott eszembe, hogy ha ennek a láncnak bármelyik része meggyengülne, és mondjuk a kevés alapanyag miatt akár becsődölne bármelyik szereplő, akkor az később visszajött a magyar gazdákra, hiszen nem lenne életképes ipar, amely feldolgozza.
Pontosan. Tehát ez, én abban nagyon hiszek, és nagyon úgy látom, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen egymásra utaltság, és egy ilyen kölcsönös, de szimbiotikus olyan helyzet, ami, ha megnézzük az elmúlt, tényleg nem tudom, 10 évet, 15 évet, amióta úgy megerősödött a magyar kukorica alapú feldolgozóipar, mert azért mondjuk 15 évvel ezelőtt ez nem volt annyira számottevő, mint mi léteztünk, de mondjuk 15 évvel ezelőtt mi fele akkorák voltunk, mint most. Néhány gyár azóta például kinőtt a földből is. Tehát, hogy ez inkább a takarmányipar volt a hangsúlyos a kukorica feldolgozásban. Most ez megfordult, jelent az ipari bioetanol, izocukor, keményítő felhasználás, illetve gyártás. De kialakult egy nagyon szép egyensúly, hogy a Magyarország mindig fölösleget termelt, ezért tulajdonképpen mindig az exportálandó terméknek az ára határozta meg a belföldi piaci árakat, viszont azért a nagy feldolgozóipari szereplők stabilan tartották az árakat. Tehát akkor, amikor mondjuk a nemzetközi piacon az árak beszakadtak, és ez nyilván az export miatt itt is éreztette hatását, de azért az ipari szereplők ezt egy picit megtartották alulról, és ezt pontosan tudják a gazdák. Tehát én az elmúlt néhány évben, mondjuk 21-ig, tehát mondjuk 17-18-19-ben, de talán még 20-ban is, nagyon sok hálálkodó beszélgetésem volt gazdákkal, akik azt mondták, hogy hát a kutyafáját, tehát hogyha nem lennénk, mi nem lennék az ipari felhasználók, akkor egy 10-15-20%-kal olcsóban kellene eladni az árut az exportőröknek. De így, hogy vagyunk, így megtámasztottuk ezt. Nyilván akkor meg a takarmánypiaci szereplők, hogy mondjam, néztek ránk rossz szemmel, mondván, hogy mi tartjuk magasan az árat, ami nem magas, csak stabilan és egy szint alá nem engedtük, ami azt eredményezte, hogy a termelők, a gazdálkodók eredményesen tudtak gazdálkodni, és még egy alacsony árszintnél is eredményt tudtak termelni, és kicsit eredményt tudtak termelni a kukoricánál. Most ugye az a helyzet állt elő, hogy hiába lettek nagyon magasak az árak, annyira kevés és rossz minőségű áru van, hogy nem biztos, hogy ez kompenzálja a költségeiket. Na most és akkor visszatérve ránk, ugye volt itt még sok más kérdés is, de természetesen nálunk is olyan szinten fölborult a, mi nagyon sok feldolgozóipari és nagyon sok ipari szereplőnél fölborult az egyensúly, hogy mi egy nagyon energiaigényes szektor vagyunk. Tehát az élelmiszeripar egy energiaigényes szektor. Normál esetben nekünk a költségeinknek a körülbelül 10, hát inkább 15%-a mondjuk az energiaköltség. Hát ez most 40. Tehát abszolút értékben mondjuk 21 és 23 között most, amit most így jövőre már látunk és jövőre tervezünk, abszolút értékben nagyobbat emelkedett az energiaköltség, mint a kukorica költség.
Tehát most már nem is a kukorica ára az, ami a legfontosabb.
Nem, a növekmény. Tehát a növekmény az nagyobb az energiánál, mint a kukoricánál. De hogy egy másik számot mondjak, 21-ről 23-ra nekünk meg négyszereződik az energiaköltségünk. Most a 22-es pont így közötte van, tehát szépen azt látjuk, hogy idén ezt megúsztuk, mert mi előre fixáltunk sokat, előre kötöttünk energiát, 23-ra viszont nem, és ugye hát ez már mindenkinek. És itt lesz a nagy probléma, hogy ugye szinte minden ipari felhasználó és élelmiszeripar szereplő is, nem mondom, hogy mindenki, de hogy nagyon sokan 23-ban már teljes egészében magas költségekkel kell, hogy dolgozzanak. Van egy-két szerencsés játékos, akik nagyon előre, nagyon sokat, gyakorlatilag akkor hazardírozva, de hogy lekötöttek olcsó energiát, és ők így fognak tudni menni, de azért ez a kisebbség. És azt gondolom, hogy ez még nem épült be az árakba.
És hát nagyon kevés időnk van itt a hírekig, de talán még egy kérdésre jut idő, hogy hogyan lehet ezzel kalkulálni? Vagy arra számítanak, hogy végül is minden szereplőnek elszállnak a költségei, tehát innentől kezdve magas áron lehet eladni, maximum kicsit kevesebbet.
Hát itt kellene a varázsgömb. És gyakorlatilag bármilyen pénzügyi szakértővel, piacelemzőt hallgatunk, beszélünk, tényleg nagy nemzetközi cégeket is, senki nem lát. Nem lehet tervezni. Tehát mindenki azt mondja, amíg háború van, teljesen kiszámíthatatlanul működik minden piac. Óriási ugrások vannak, óriási volatilitások vannak, és nagyon nehéz. Most nyilván mi is azt csináljuk, mi mindenki, próbáljuk beépíteni az árunkba ezt a költségnövekedést. De mivel minden brutális mértékben növekszik, ez valahol egyszer vissza fog hatni, és keresletcsökkenés fog okozni. Na ez az, amit senki nem tud kiszámolni, hogy ez 5% vagy 50%. Valahol a kettő között ez meg fog állni, és akkor talán akkor ez majd visszarendezi az árszintet oda, ahol ez úgy mindenkinek egészséges. De az, hogy olyan árak legyenek, mint mondjuk voltak tavaly vagy tavaly előtt, az valóban azt el kell felejteni. Tehát most szerintem ugrottunk egy nagyot úgy mindenben, minden alapanyag, energia és minden költségben, hogy ez majd a vásárlóerő hogyan tudja ezt így hosszú távon is megfizetni, az még azért rejtély.
És elsősorban a takarmánypiacon, tehát a takarmány termékeiknél jelent ez majd nagyobb visszaesést, vagy inkább az egyéb termékeknél? Vagy ez is teljesen beláthatatlan, mert nem lehet tudni, hogy hirtelen mire lesz nagyobb kereslet?
Szerintem beláthatatlan, mert hát gyakorlatilag olyan statisztikák vannak, bár nagyon eltérőek a világon mindenhol, de azért Amerikában is régen volt már 10% infláció. Tehát, hogy azt szokták mondani, ugye, hogy az élelmiszer az utolsó, amit az ember letesz. Nyilván annyi változást azért mindenki érez szerintem a saját konyhájában is, hogy mondjuk a legdrágább vagy a legjobb minőségű termék helyett az olcsóbbat, a szerényebb minőségűt veszi. Ez szerintem mindenkire hat, minden társadalmi rétegben. Tehát magyarul lesz egy ilyen minőségbeli eltolódás, de hogy volumenben ez mit fog hatni, nem tudjuk megmondani. Mi ugye nagyon sok mindent, vagy alapanyagot gyártunk, nem csak az élelmiszeriparban, papíriparban, ott azért már ugye vannak jelek, hogy kevesebb csomagolóanyag kell, tehát kevesebb keményítő kell a papíriparnak. Az, hogy a finomszerz vagy a kozmetikumiparban gyártott alkoholokból mennyi fog fogyni, vagy éppen bioüzemanyagból mennyi fog fogyni. Tehát kevesebbet fogunk autózni, akkor kevesebb benzin kell, arányosan kevesebb bioetanol kell. Vagy a takarmánytermék. Tehát Magyarországon, nem tudom, tudják-e hallgatók, de zárnak be tehenészeteket, és csuknak be tehenészetek, mert nem tudják gazdaságosan üzemeltetni. Ez főleg a kisebbekre igaz sajnos, de hogy ez a helyzet, és akkor a többiről, sertés, baromfiról ne is beszéljünk. Tehát, hogy effektív úgy néz ki, hogy kevesebb takarmány fog fogyni Magyarországon. Kérdés, hogy ez vissza tud-e jönni? Kérdés, hogy ezt meg tudjuk-e újra emelni, vagy majd rákényszerülünk különböző országban előállított késztermékek importjára. Szóval ezek óriási kérdések, és én nem látom a választ. Tehát nem látom azt, hogy ez hol kerül majd egyensúlyba.
Hát most ez lesz a végszó, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket a Reng Zoltánnal, a Hungrán a kukorica feldolgozó vezérigazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.